az iránytű következik.
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. A kenyér és a bor része az imádságnak és a liturgiának. Aki dolgozik, az kenyérkereső munkát végez. Az vagy, amit megeszel. A hasánál fogva lehet a férre hatni. Egy tálból cseresznyéznek. És még hosszan sorolhatnánk azokat a mondásokat, bölcsességeket, amelyeket naponta használunk, és ételeinkkel, italainkkal kapcsolatosak. Enni-inni szükséglet is, élvezet is, éppen ezért fontos ezek minősége. Mindenről gondoskodik az idén 50 éves magyar élelmiszerkönyv, a Codex Alimentarius Hungaricus, aminek még egy ilyen komoly latin neve is van. Vendégem a stúdióban dr. Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkára, a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság elnöke. Kezi csókolom, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Jó napot kívánok, köszönöm én is.
És azért is különösen megtisztelő, hogy most itt van, mert ugye most szombat van, ilyenkor reggel és délelőtt gondolom, hogy rengeteg háziasszony járja a piacokat, üzleteket, bevásárolni a hétvégi főzéshez. Milyen tanácsot ad nekik? Mire figyeljenek leginkább, hogyha egészséges és finom ebédet akarnak majd az asztalra tenni?
Én nagyon bízom benne, hogy minden olyan élelmiszer, ami a boltok polcain van, illetve ami a piacokon megtalálható, az mindenképpen egy biztonságos élelmiszer, amiből nyugodtan tudnak választani és vásárolni. Ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nagyon-nagyon sokféle élelmiszer áll már a rendelkezésünkre, és ezt egy picit meg is szoktuk, talán bele is kényelmesedtünk. Talán, ha visszaemlékszünk a COVID időszakára, amikor egy nagyon picit szűkült a termékválaszték, akkor rögtön nagyon kellemetlen helyzet volt, hiszen valami nem elérhető. És pontosan emlékszem, akkor is ilyen húsvéti időszakban például sütőpor és sütőélesztő nem volt kapható, és emlékszem, jöttek hozzánk olyan levelek, hogy akkor most mi lesz a húsvéti kalácssal, hogy tudják megoldani. Úgyhogy nagyon sokféle termékünk van, és nagyon szeretjük, ha ezek rendelkezésre állnak. Az, hogy ez biztonságos, mi azt tudjuk garantálni. Ugye nekünk van egy Nébik nevű hatóságunk, aki rendszeresen ellenőrzi ezeket a termékeket. Most is éppen egy tavaszi szezonális ellenőrzésünk van, ahol nagyon sokféle húsvéthez kapcsolódó termékkört is vizsgálunk. Úgyhogy ez is tud egy támpontot adni, hogy a hatóság milyen tapasztalatokat ad. Illetve amire ön is kitért az előbb, hogy minőségben mit javaslunk. Ugye ez egy iszonyatosan nehéz kérdés, hiszen ez egy valamilyen szint szubjektív dolog, hogy kinek mi ízlik, de a minőséget mégis megpróbáljuk valahogy objektíven kezelni. Nekünk volt egy olyan ötletünk a korábbi időszakban, ugye az alapokat ezt mindenképpen a Magyar Élelmiszerkönyv adja ehhez, ami nem minden terméket ír le, de a leghagyományosabb, legtöbbet előállított terméket azt tartalmazza. Ugye az élelmiszerkönyv azt mondja meg nekünk, hogy mik azok az összetevők, milyen módszerrel készül, hogyan lehet ezeket ellenőrizni, ezeket a termékeket. Sokan nem kezelik helyesen, tehát ez azért nem a nagy receptkönyve, ebben nincs benne az égvilágon minden. Jöttek már olyan ötletek hozzánk, hogy gulyáslevest tegyük bele például. Nem, tehát hogy ez nem az ipari mennyiségben előállított élelmiszer, de az ön által említett kenyér az például egy olyan élelmiszer, ami már nagyon régóta benne van az élelmiszerkönyvben, és a sütőipari bizottság, aki ezt vizsgálja, ő rendszeresen a piaci igényeket figyelembe véve felül is vizsgálja ennek az előírásnak a tartalmát. Most is van például egy változtatásunk a sütőiparban is. Úgyhogy biztos, hogy az élelmiszerkönyv tud adni egy alapot, illetve nekünk van egy kiváló minőségi élelmiszervédjegyünk, ami az élelmiszer könyvre épít, és azt egy picit több paraméterre, tehát például valamilyen adalékanyag már nem lehet benne, fenntarthatósági kritériumnak is meg kell felelni, úgyhogy mi ezzel is próbáljuk segíteni azt, hogy el lehessen igazodni a bevásárlás sűrűjében.
Na és akkor a Covid alatt, amikor sütőpor ügyben fordultak önökhöz, akkor mit tudtak mondani? Így akár az élelmiszerkönyv alapján is.
Az élesztő volt a legnagyobb probléma és hiány, igen, meg akkor sütőporos recepteket is néztünk és próbáltunk segíteni. Ugye nekünk akkor az volt a legfőbb szempont, hogy a gyárakhoz az alapanyagot biztosítsuk. És próbálunk azért valamilyen szinten önellátóak lenni, hiszen a hazai adottságok kiválóak, a zöldség, gyümölcs, a gabona, nagyon jók a terméseink, nagyon jó minőségűek az alapanyagok. Ugyanakkor igenis vannak olyan termékek, segédanyagok, csomagolóanyagok, meg hát nem mindenben vagyunk jók, azért olívaolajban, kakaóban, ebben van némi hiányunk, akkor szembesültünk azzal, hogy mennyi minden is érkezik igazán külföldről, úgyhogy mi akkor azt tudtuk tenni, hogyha lehet, akkor minden alapanyag eljusson, minden gyártósor eljusson, sőt, olyan apró problémák is voltak, amire korábban nem is gondoltunk, hogyha egy külföldi gépsor van, akkor ahhoz külföldi szerelő tartozik, úgyhogy az ő bejövetelének is az intézése is mindennapos volt, de szerencsére nagyon hamar visszaállt minden rendben.
Ha már említi az olívaolajat, vagy egyáltalán a külföldi világot, ez csak a magyar élelmiszerekre vonatkozik, a magyar élelmiszerkönyv, vagy minden olyasmire, ami Magyarországon kapható?
Igen, nagyon-nagyon jó kérdés, ebben nagyon sok a tévhit, de ami az élelmiszerkönyvben benne van, az minden itthon forgalmazott élelmiszerre vonatkozik. Éppen ezért van az, hogy amikor mi kialakulítunk egy új előírást, ezek ugye jogszabályok, amiket mi alkotunk, ennek meg kell felelniük. És ezért az Unió felé úgynevezett notifikációs jóváhagyási eljárásra ki kell küldenünk, pont amiatt, hogy a többi tagállam is meg tudja nézni, hiszen az általuk előállított termékeket, ha azokon a neveken akarják nálunk forgalmazni, amit az élelmiszerkönyv véd, akkor nekik is meg kell felelni.
Például milyen? Mik ezek a nevek?
Például most, ha visszaemlékszik, tavaly év végén a trapista körül volt némi fennakadás. Ugye pontosítottuk, hogy mit is jelent a trapista sajt. Mindenki odáig jutott el, hogy korong alakú, de azért egy csomó paramétert is pontosítottunk, hogy mi van, ami a trapistához tartozik, és most már csak azt lehet annak nevezni, ami minden ilyen paraméternek megfelel. A korábbiakban maga a trapista például nem volt így név szerint az élelmiszerkönyvben, hanem a sajtok egy csoportja volt. De ha a sajtcsoportokra való paraméternek megfelelt az illető, attól még hívhatta Ejdáminak, Gaudának, trapistának, összefolyhatott, hiszen csak a nagy csoport volt lepontosítva. Most már a trapista is megvan. De például a virsli egy klasszikus példa, ugye majd gondolom a történetéről egy picit beszélünk később, de hogy...
Én még a sajtnál megragad, bocsánat, igen? Hogy mondja, hogy Ejdámi, meg Gauda, meg trapista, tehát mondjuk például ezek az Ejdámi az holland eredetű, ha jól tudom, talán a többi is, vagy a német, a trapista, most nem tudom, hogy például ezek az országok, ahonnan ezek az élelmiszerek elindultak valamikor, ezek felelősséggel tartoznak ezért, hogy akkor máshol is milyen minőségben, vagy hogy jelennek meg például az Ejdámi sajtát, mondjuk a hollandokkal kell ezügyben bármiféle tárgyalást folytatni, vagy ez már akkor itt magyar ügy?
A trapistát azt mi pontosítottuk élelmiszerkönyvileg, és ezen a notifikációs eljárás során én úgy tudom, hogy a trapista úgy Franciaország felől érkező, maga a régi és az alap, de a miénk az nem feltétlenül arra haja 100%-ban, és ők is látták természetesen a notifikáció során azt, hogy mi mit értünk ez alatt a sajt alatt, és hogy van. De több országnak is van élelmiszerkönyve, és az ő szabályozásaikat mi is megnézzük, illetve van egy nagy-nagy kódex, a világkódex, a Codex Alimentarius, amiben szintén tagjai vagyunk, és ott is részt veszünk az egyeztetéseken.
Hát akkor nézzük a virslit, mert ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, szóval ott is ugye alapvetően virsli volt sokáig, és akkor nagy minőségi különbségek voltak, és akkor neveztek el bizonyos fajta, ezek szerint akkor nem mondom, hogy virslit, hanem hasonló dolgokat, füslinek, vagy valami hasonló neveket kaptak, vagy ezt hogy kell egyáltalán követni? Mit gondoljunk arról, ami mondjuk ilyen módon változtatott nevet, de azért ott van a polcon, tehát meg lehet venni, és el lehet fogyasztani.
Igen, a minőség lenne az alap, amiért az élelmiszerkönyvet változtatni szoktuk. Egy fél gondolatba engedje meg a trapistára visszatérve, és talán emlékszik, hogy ott is volt nagyon jó minőségű trapist, és volt olyan, ami szinte rákenődött a késre, amikor vágta az ember. Tehát ezért szerettük volna, hogyha egy olyan alapminőséget tudunk a fogyasztók asztalára tenni, amiben biztosan tudja, hogy az a trapista. Nálunk ugye ez a klasszik, egy tejipari szakember ismerősen mondta, hogy a magyarok általában 1,1 féle sajtot ismernek, amiből az 1 a trapista, tehát nekünk az a klasszikus, úgyhogy ezért volt fontos. A virsli esetében, amíg nem volt szabályozva, addig ilyen hát szájhagyomány útján mindenki úgy nevezte a termékét, és nem volt pontosan megmondva az, hogy mi az a receptúra, amit alkalmazni kell. És amikor, ha jól emlékszem, 2016-ban került a virslire egy pontosítás, ott már előírtuk, hogy minimum 50% hústartalomnak kell lenni. Van az úgynevezett MSM, ez a mechanikailag szeparált hús, ami ilyen húspép tulajdonképpen, ezt is szokták hozzátenni, ez teljesen normális élelmiszeres történet, csak ennek a mértékét is szabályoztuk, hogy mennyi lehet benne, és aki ennek a leírásnak megfelel, az nevezheti virslinek. Aki nem, természetesen az is egészségre nem ártalmas, csak más minőségű vagy más összetételű, és itt szokott előjönni a pálcika, a rudacska, a különböző fantázia nevek. Tehát aki nem éri el azt a fajta minőséget, vagy más alapokon nyugszik, az szokott más nevet adni a termékének.
De hát akkor azt is nyugodtan lehet fogyasztani, abszolút. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor az...
Nem, ha nem lenne biztonságos, bármilyen ártalmas dolog lenne benne, akkor egyszerűen nem lehetne a boltok polcain. Csak hogyha valaki úgy gondolja, hogy a virslitől már pedig ő elvárja a virsli minőséget, a minimum 50% hústartalmat egyéb adalékanyagok nélkül, akkor az biztos, hogy olyan terméket válasszon, aminek ez a neve. De az összes többi sem okoz gondot, más az összetétele.
Tehát nyilván akkor, amire virsli van írva, az drágább lesz, mint ezek a rudacskák, pálcikák is, amiket említett.
Valószínűleg igen, azoknak alacsonyabb a hústartalma, vagy máshogy rakják őket össze, de azok is teljesen. Tehát a termék paletta széles, semmilyen terméket nem szorítunk ki az élelmiszerkönyvi szabályozással, egyszerűen azt szeretnénk, hogyha valami azt a bizonyos nevet viseli, ami védett, az azt a minőséget hozza, ami a névhez kapcsolódik.
Na, hogyha már a virslinél tartunk, akkor egy következő fontos dolog a párizsi. Ugye hát ez is a minőség létrán sokféle lehet. Erről a párizsiról mit lehet olvasni az élelmiszerkönyvben?
Ezt is szabályoztuk, tehát ennek is megvan az összetétele, a hústartalma, és a párizsi kapcsán olyanokat is lát, hogyha valaki felüti ezt az élelmiszerkönyv. Ugye nagyon nehéz, mert hogy ez egy jogszabály. És ez a gyártóknak egy útmutatás, illetve a hatóságoknak az ellenőrzés felé egy útmutatás. Én agrárközgazdászként kvázi félig laikusként is tudom nézni, és iszonyat nehéz értelmezni egy átlag fogyasztónak. Pont emiatt mi létre is hoztunk egy magyarélelmiszerkönyv.hu oldalt, ahol kvázi így lefordítjuk ezeket a történeteket, hogy nem a gyártási technológiáról, hanem a lényeget próbáljuk kiemelni, hogy mi a különbség a csokoládé és a bevonómassza között, az UHT-tejben van-e tartósítószer, tehát ez ilyeneket emeltük ki ott, és a párizsi vagy parizeri szerepel, tehát a leírásban ott benne van az, hogy milyen átmérőjű a rúd, a metszete, a vágási metszete, milyen szemcseméretet tartalmazhat, tehát egészen részletesen szerepel, és igen, ez is szabályozásra került, hogy akármit nem lehet parizernek vagy párizsinek hívni.
Most már mondott néhány rövidítést, meg szakkifejezést, meg ilyeneket, hogy amikor ön például háziasszonyként vásárol a piacon vagy az üzletekben, akkor mit néz meg, hogyha kezébe vesz egy dobozt, vagy egy csomagolást? Hogy mi az, ami önnek fontos? Mert hogyha így hallgatóként azt mondjuk, na akkor, aki ezzel foglalkozik és vezeti ezt a világot, ezt nézi, akkor azért arra esetleg érdemes figyelni, akkor ott már azért biztonságban lehetünk.
Amit én első körben meg szoktam nézni, az a minőség megérzi vagy fogyaszthatósági idő, hogy még körülbelül mennyi van hátra. Ugye szoktuk szavatossági időnek is hívni, az nem igazán a megfelelő. A fogyaszthatósági idő van azokon a termékeken, amik rövidebbek, a húskészítmények, a tejtermékek, amikor ez a párnapos történet van. A minőség megőrzési idő pedig az, ami a...
Tehát ez két különböző dolog. Na, akkor ezt jó, ha tisztázzuk.
Mert hogyha valaminek fogyaszthatósági ideje van, például egy húskészítménynek, azt ha lejár, akkor azt attól köszönjünk el. Tehát maga a bolt, bármelyik is jár le, ha már lejárt, nem forgalmazhatja élelmiszert.
Akkor miért van ez a két különböző dátum rajta, vagy létezik? Hiszen hát ha az egyik hamarabb jár le, akkor ezek szerint, ahogy mondja, akkor már
boltban
nincs mit
már
kezdeni vele.
Boltban már nem lehet forgalmazni, viszont ha otthon önnek a kamrában jár le mondjuk a liszt vagy az étolaj, az minőség megőrzési idős, ott még egy darabig azt fel lehet használni. Van a Nébiknek egy kiadványa, ahol a különböző termékcsoportokat szedték össze, és így levezetik, hogy melyik az, amit még egy hónapig, még két hónapig, még három hónapig meg lehet próbálni. Természetesen egy érzékszervit kell, tehát megszagoljuk, megnézzük színe, hogy el. De ugye például csokoládét is ritkán szoktunk kidobni, most már a Mikulások ideje lejárt, jönnek a
nyuszik,
de azért még én is találtam otthon tegnap két Mikulást, valószínűleg ő is még felhasználásra fog kerülni, annak ellenére, hogy már lehet, hogy egy picit fehéres kívülről, tehát aminek minőség megőrzési ideje van, az lejár, a bolt már nem adhatja el, ugyanakkor még nem okoz gondot, csak már nem biztos, hogy azt a 100%-os minőséget látjuk. Fogyasztatóságinál ott nem kockázunk.
Tehát ajándékban már azt a csokit ne adjuk, de azért még otthon nyugodtan megehetjük.
Igen, ott még van esélyre, ha viszont fogyasztatósági időset lát, húskészítményt, tejterméket és lejárt, ott ne kísérletezzünk, ott nagyon sokféle probléma lehet belőle.
Azt mondja, hogy ez az egyik. Mi van még, amit érdemes és fontosnak tart, hogy megnézzünk, hogyha megveszünk?
Én nagyjából hiszek abban, hogy a termékek megnevezése az jó ezeken, tehát hogy a hatóság, illetve a gyártók erre odafigyelnek, úgyhogy én élelmiszerkönyvi ellenőrzést ritkán szoktam végezni. Amire nekem még rááll a szemem, az, hogyha lehet valamilyen szinten hazai termék legyen. Nyilván, ahogy említettük az előbb, hogy olívaolaj, meg kávé, ugye mérsékelt lehetőségeink vannak, és én egy picit a saját világomból kiindulva, én nagyon szeretem a KMI, az előbb említett kiváló minőségi élelmiszer védjeggyel ellátott terméket is, tehát én az tejfölbe például kizárólag, meg tejbe olyanokat veszek, amin van ilyen logó, illetve...
Ez hogy néz ki? Mit kell keresni?
Egy pici kör alakú, ami zöld alapon egy ilyen életfaszerű van benne, egy szürke életfaszerű egy galambbal. Ez az egyik. Volt régebben egy aranyfokozata, és a nem mondhatok neved, de a kedvenc tejfölömön az van, az pedig az arany KMI volt, ez pedig bordó és aranyszínű, ugyanígy egy gyönyörű körben van benne.
Ezek közismert jelzések ön szerint?
Én azt tapasztalom, hogy ugye a védjegypiac egy nagyon érdekes történet. Az, hogy több ezer élelmiszeripari védjegyünk van, az nagyon jó. Mert hogyha ön is például úgy dönt, hogy egy élelmiszeripari terméket fog előállítani, paradicsomlevet fog gyártani, akkor ön kitalál hozzá egy kiváló nevet, kitalálja a betűtípust, a csomagolást, ezeket nagyon jó, ha ön levédeti, mert akkor ez csak az öné lesz. Úgyhogy minél nagyobb a védjegytudatosság, ez annál jobb. Viszont vannak a tanúsító védjegyek, amik általában a két legfontosabb, az vagy a származás eredetet tanúsítja, hogy honnan van a termék, vagy pedig a minőséget. És ebből nem olyan jó, ha nagyon sok van, mert ez viszont megkavarja a fogyasztókat. Készítettünk egy felmérést azzal a kapcsolatban, hogy a fogyasztók tudják-e, hogy mi a különbség a védjegy, a logó, a márkanév, a tanúsító védjegy között. Olyan nagyon még nem. Tehát van egy pici edukációs feladatunk ebben a témában, de a tanúsító védjegyek azok, amikben szeretnénk, ha hinnének, és tudnák, hogy van mögötte valami.
De nem volna érdemes esetleg, mondja, hogy akár több ezer ilyen védjegy is lehet, hogy mondjuk egyet, tehát hogy biztos legyen az ember, hogy na ez a magyar, tehát nem lehetne valahogy egyszerűsíteni, mert hogy mondja, hogy ezek nem egyértelműek az egyszerű vásárló számára, hát az lenne a lényeg, hogy ránézésre tudjam, hogy ha én magyar szeretnék venni, akkor ez a védjegy, vagy ez a logó, vagy nem tudom, én is rosszat mondok, biztos. Szóval, hogy ez az, ami, ez a jelzés az, ami engem biztosít arról, hogy magyart tartok a kezemben.
A tanúsító védjegyekben mindenképpen praktikus lenne, hogyha meg lenne az az irány, amit tudnak a fogyasztók követni. Mi az elsődlegesen állami védjegyként a minőségtanúsítást választottuk. Ez volt ez a KMI védjegy. Mi azt tapasztaljuk, hogy az ismertsége nő, de iszonyatosan sok energia és egyéb forrás kell ahhoz, hogy ezt meg lehessen ismertetni. Nekünk van annyi szerencsénk, hogy a KMI mögött például például a Nébik tanúsítása áll, és a Nébik a legelismertebb élelmiszeripari hatóság, vagy élelmiszerbiztonsági hatóság nálunk. Készült egy felmérés az Unióban, hogy melyik tagállam mennyire hiszi el a saját hatóságának a hatékonyságát, mennyire bízik benne, és a magyar hatóság nyert nálunk, hisznek a legnagyobb arányban, és a legnagyobb ismertség is. Van két olyan szervezet, ami ismertebb a Népiknél, az egyik a mentőszolgálat, a másik meg a NAV. Hát nyilván őket ugye más okból is ismerjük, de szerintem ez egy nagyon jó pozíció, úgyhogy azzal, hogy Népik tanúsítás van a minőségtanúsítás mögött, szerintünk ez tud segíteni, és igen, gondolkodunk a származás eredetnél is, hogy esetleg ott is valamiben lépünk még.
Most erről az jutott eszembe, hogy szerintem az egy közismert megközelítése ennek, hogy a vonalkódot, hogyha nézi az ember, és nem tudom, hogy ez igaz-e, vagy valamikor én ezt úgy hallottam, hogyha 599-el kezdődik a vonalkód, hogy az magyar.
Hát...
Nem így van?
Mi arra tippeltünk, hogy akkor tudja jobban a fogyasztó, hogyha van egy olyan logó vagy jel rajta, amit biztosan megismerés, amit minden körülmények között lát. Ugye az a nehéz, hogyha megnézünk egy-egy csomagolást, már nagyon-nagyon sokféle dolog van ráírva.
Rengeteg.
Nyilván van egy kötelező, egy uniós irányelv kötelezően is előírja, hogy miket kell a hátoldalán feltüntetni, összetevőket, adalékanyagokat, milyen sorra. Ez jó. Bár nem tudom, én, ha nem szemüveggel megyek vásárolni, bajban vagyok, olyan picike betűméretekkel sikerül már ezt felírni, de ez például kell. De ugyanakkor ráírjuk a fantázia nevet, vannak egészséggel kapcsolatos állítások, a kinőtől a harmadik fülünk is, és minden jó lesz, tehát, hogy ezek is, meg ha különböző védjegyeket rátesznek, egy idő után azt tapasztaltuk, hogy elveszti a szerepét, tehát a fogyasztónak már nem éri el az inger küszöbét, annyi minden van rajta, leveszem, megyek tovább, kész. Úgyhogy itt is nagyon figyelni kell, hogy hogyan alakul a csomagolás, hogy alakulnak a kötelező elemek, mi az, amit még ráteszünk.
Hogyha már itt a fogyaszthatóságról is szó esett, mi van a mélyhűtött dolgokkal? Mennyi ideig érdemes tárolni a mélyhűtőben egy eltett húst például? Azt megveszi a háziasszony mondjuk a piacon, de akkor nem használja fel, arra senki nem fogja ráírni, hogy meddig tartja a minőségét, vagy meddig fogyasztható. Ezzel hogy kell gondolkodni erről?
Ehhez is vannak útmutatóink a Nébik honlapján, tehát szerepel az is, hogy a hűtőben és a fogyasztóban mit, hogy érdemes tárolni.
Ott romolhat a minősége, a fogyaszthatósága?
Idővel romlik, igen, illetve az sem mindegy, hogy ön hol tárolja ezt például
a fogyasztó.
Ha értem, de ha a mélyhűtő ajtajába tárolja, akkor minden alkalommal, amikor kinyitja az ajtót, akkor más levegő áramlik be, melegebb lesz. Tehát amit nagyon fagyasztva kell tartani, mondjuk nem zöldséggyümölcs, hanem akár hús, akár mondjuk jégkrémek, azt ugye belülre alulra szoktuk tenni, mert a fagyón belül sem mindegy, hogy hol van, meg a hűtőn belül sem mindegy, hogy hol van. De azért a fagyasztott húsokat, azokat illik pár hónapon belül felhasználni.
Amúgy látszik rovancsolni rajta. Kell a háziasszonynak időnként a
Az a legpraktikusabb, hogy amikor elteszi az ember, akkor egy cetlire ráírja, hogy mi az, és mikor tette be. Nem tudom, ön hogy van vele, én többször futottam bele abba, hogy ez vajon mi, csirkem el volt, vagy sert, és mit tettem?
Hát ez mindenhol előfordul szerintem.
Igen, és nagyon nehezen álltam rá én is, de tényleg nagyon praktikus, hogy csak egy kis vinyettát ráragasztunk, ráírjuk a dátummal együtt, de még ha készételt teszünk
hát
el,
ez az
is
most pörkölt vagy gulyásleves, ezt nem,
hát
nem lehet megkülönböztetni.
Hát nem, de amikor így összeállnak a szeletek, se tudjuk, hogy akkor egy szép karajszelet volt, mert az is fehér, vagy esetleg erre ezt csirkem el, tehát, hogy így, igen. Úgyhogy érdemes ráírni, és rendszeresen forgatni valóban, hogy mi történik benne.
És a hűtőben is van egy ilyen prioritás, hogy akkor mit hova teszek, de most nem a mélyhűtőről beszélek, hanem az előbb, ahogy ön mondta, a rendes hűtőszekrény részben is.
Igen.
Ott mit? Hogy kell akkor ezt?
Ott is van segítség, ugye
szervezni.
Től is függ az, hogy melyiknek hol, melyik alkatrésze van, de például
ilyen oldaltartó
az oldaltartók azok általában a tej, az üdítő, ezek szoktak oda kerülni. De a fiókoknál is, szerencsére a fiókokon felszokták tüntetni gyárilag, hogy hús vagy zöldséggyümölcs, és úgy vannak sorba berakva, hogy a hűtő hűtése ezt lehetővé teszi. De nagyon érdekes, nem is gondoltuk, tehát ehhez is csináltunk egy útmutatót, és nagyon nagy az érdeklődés iránt. Látjuk a letöltéseket, és tényleg érdekli az embereket. Igen, a hűtőben is megvan egy prioritás. Én a múltkor rontottam el, és a tojást egészen hátulra betoltam, és megfagyott. Tehát hozzáért a hátsó részhez, és szinte fagyasztott volt, úgyhogy tényleg figyelni kell, hogy hova, de megvan egy logikája is a hűtőnek is, nem mindegy, hogy mit hova teszünk.
Kedves hallgatóink, műsorunkban az egészséges élelmiszerekről beszélgetünk. Vendégem dr. Felkai Olga, helyettes államtitkár, a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság elnöke, amely 50 évvel ezelőtt készült el, és egy kis zene után majd azt fogom kérdezni, hogy mi volt 50 évvel ezelőtt, miért pont akkor alkották meg az élelmiszerkönyvet, és egészen pontosan, hogy segíti ez a hétköznapi embereket és a szakembereket. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést az élelmiszerekről. Vendégem a stúdióban dr. Felkai Beáta Olga, helyettes államtitkár, a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság elnöke, és ugye hát beszélgetésünknek az apropója, hogy 50 évvel ezelőtt alkották meg a magyar élelmiszerkönyvet 1976-ban. Mi volt akkor, ami ezt életre hívta? A technikai fejlődés, vagy annyira sok élelmiszer lett hirtelen, hogy mindent most már jó volt egy kézbe fogni? Szóval mi a születésnek az oka?
Az alapok ezek voltak, igen, és először egy picit, ha visszamegyünk, az 1800-es évek voltak az, amikor ugye az ipari élelmiszer termeléssel indult. Jellemzően előtte, amiket nemzetközileg kereskedtünk, azok nem feldolgozott élelmiszerek voltak, inkább zöldség, gyümölcsök, ilyesmik, vagy hús lábon, bőrben, tehát más volt az igény. Azonban, amikor ez az ipari termelés elindult, akkor elindult az országok közötti kereskedelem is. És igenis igény volt arra, hogy lehessen tudni, hogyha más országból érkezik valami élelmiszer, mégis az micsoda, milyen elvárások vannak vele szembe. Úgyhogy különböző szabványok, előírások, azok már úgy országszinten alakulgattak. És az 1960-as évek volt az, amikor nemzetközileg globálisan a FAO meg a WHO úgy döntött, hogy létrehozza az élelmiszerkönyvet, a Codex Alimentarius-t, amiben különböző szabványokat, irányelveket fektet le annak érdekében, hogy a különböző országok kereskedelme egyértelmű és biztonságos legyen. És ezt szerettük volna mi adaptálni. 76-ban jelent meg az ehhez kapcsolódó jogszabály, de pont tegnap volt alkalmam beszélni, egy úriember keresett, 97 éves az úr, és a 70-es években az akkori Agrárminisztériumban, illetve annak jogelődjében dolgozott, és ő mesélte nekem, hogy 74-ben született meg az ötlet, hogy jó lenne, ha lenne magyar változata is a globális élelmiszerkönyvnek, és ez a különböző előkészítések, folyamatok alapján a 76-os élelmiszertörvénybe lett meg. Úgyhogy ő mondta, hogy mindenképpen mondjam, hogy 50 éves, de 2 évvel hamarabb volt az első ötlet hozzá, úgyhogy nagyon köszönöm neki ezt a pontosítást amúgy, és akkor lett törvényileg meghatározva ennek az egésznek az alapja. Utána még inkább szabványokban gondolkodtunk, és a 95-ös törvény volt az, ahol már az élelmiszerkönyv felépítése, 3 kötetünk van élelmiszerkönyvben, azt kialakításra került, utána ugye az unióban való belépésnél szintén alkalmazkodnunk kellett, átvenni az uniós szabályozást is, és még egy nagyobb volumenű módosítás volt. 2008-ban jelent meg az a törvény, ami jelenleg az élelmiszerláncról, az élelmiszerlánc biztonságról rendelkezik, ez megerősítette az élelmiszerkönyv szerepét.
Ha létezik kézzelfogható könyvformátumban is ezek szerint az élelmiszerkönyv, mert ami már ilyen sűrűn változik, amiről rendszeresen tárgyalnak, azok már ugye lassan csak a virtuális térben vannak. Telefonkönyvben nagyon régóta nincs például.
Igen, ez egy jogszabálygyűjtemény. Nekem volt még kinyomtatott formátumban az összes, de mi, ahogy ön is említette, gyorsan változik, már én is inkább vagy a magyarélelmiszerkönyv.hu oldalon, vagy az élelmiszerlánc.kormány.hu oldalról szoktam letölteni az aktuálisat, hogyha a friss jogszabály kell abban, tehát ott jelentetjük meg. Viszont a kötetekre osztás az ilyen virtuális dolgokban kötetekre osztás. Az egyes kötetünk tartalmazza azokat, amik mindenki számára kötelezőek, a 2. kötetben is, de az 1-esben, ami vagy uniós átültetésből származik, hiszen onnan is kapunk inputokat, hogy mi az, amit élelmiszerbiztonság, élelmiszerminőség szempontjából be kell tartanunk, illetve a széles körben meglévő élelmiszerek, és a 2-esben voltak azok az élelmiszerek, amik inkább a hazai forgalmazásban, vagy az itthoni hagyományokra építettek, például a megkülönböztetett minőségi jelzés, vagy különlegesebb termékek, de ezeket is igyekszünk áttenni most már az 1-esbe, hogy ez is mindenki számára ismert és elismert legyen, mert például azért tartalmaz olyanokat is az élelmiszerkönyv, ami nem mindenkinek ismert. Például, ha azt mondom önnek, hogy orosházi banán, akkor...
Az egy édesség.
Akkor igen, ez egy pékáru, egy édes pékáru. Mi a magyarélelmiszerkönyv.hu oldalon szoktunk totót kirakni, kérdés és 3 válasz. És az egyikben megkérdeztük, hogy mi az orosházi banán, és adtunk 3 lehetőséget, és volt olyan, aki azt karikázta, vagy azt jelezte vissza, hogy orosháza elkerülő útja, tehát nem mindenki számára volt egyértelmű.
Igen, magyar narancs után akár azt is érték, hogy ott is elkezdtek termelni déli gyümölcsöt.
Is említettük, de elkerülő út lett belőle, de igen, ahogy ön is említette, tökéletesen ez ott van. Tehát vannak a nem annyira elterjedtek, meg vannak a különböző magasabb minőségű termékek, például most ugyan éppen nincs szezonja, de hát van például egy szaloncukrunk, és az alap az benne van a élelmiszerkönyv első kötetben, de a zselés és, bocsánat, a marcipános és a karamellás szaloncukor az már magas minőség, ők a kettes kötetben szerepelnek. De ha most a mostani szezonra térünk vissza, most ugye húsvét van, csoki nyusziktól kezdve pékárúkon át mindenféle van. Az alap kalács, az benne van az élelmiszerkönyvben, de például a teljes fosztós kalács, az már egy magasabb minőség, azt máshol találjuk meg az élelmiszerkönyvön belül. Vagy ha csoki nyuszikra gondolunk, ugye nem mindegy, hogy bevonómasszás az a termék, vagy valódi csokoládés. A csokoládén belül is ugye van étcsokoládé, tejcsokoládé, fehér csokoládé. És ezeknek is a pontosítását tartalmazza az élelmiszerkönyv adott része.
Szóval most már a polcon ne keressük az élelmiszerkönyvet, önnek még ezek szerint, még, mert szakember azért a hivatalból ott van, ott van. Kihez szól elsősorban? Mert említi, hogy sokan fordulnak önökhöz, hétköznapi emberekhez is. Hétköznapi emberek is. Tehát a szakmához szól, vagy a szakmát segíti elsősorban az élelmiszerkönyv, vagy bárki érdemes, hogy az élelmiszerkönyv.hu, ugye? Ez a
Magyar Élelmiszerkönyv.hu,
ezt az oldalt felkeresse, mert egy hétköznapi ember számára is vannak ott érdekes dolgok, nem csak ez a totó.
Ami megjelenik jogszabályban, az mindenképpen a gyártóknak és a hatóságnak meg a kereskedelemnek szól. Tehát mind a nyelvezete, mind a leírása az azt tartalmazza, hogy hogy kell azt az adott élelmiszert előállítani, mit tartalmazhat és hogyan lehet ellenőrizni. De mivel pont azért, mert hála az égnek egyre tudatosabbak a fogyasztók, és szeretnénk tudni, hogy mit is eszünk tulajdonképpen, ezért szerettük volna, hogyha ezt egy picit le tudjuk fordítani a fogyasztók számára, és nekik lett létrehozva abszolút az ilyen laikusoknak, mint én, a Magyar Élelmiszerkönyv.
Ön laikus?
Én szeretem, ha egyértelműen megfogalmazható. Igen, nyilván értjük a jogszabályi részt is, de sokkal egyszerűbb, hogyha sikerül úgy elmondanunk valamit, hogy az mindenki számára egyértelmű legyen. Akárhogy tudja, hogy mi a csokoládék között a különbség, akárhogy tudja, hogy mi a különbség az UHT tej, az ESL tej között, hogy van-e tartósítószer benne, milyen fajta sonkák vannak, hogy érdemes sonkát venni, ezekre kapott választ.
Most én közben a telefonomon kikerestem, hogy Magyar Élelmiszerkönyv, itt a listán, mit eszünk? Na, most ezt megnyom, hogy mit eszünk. Nagyon érdekes dolgok vannak. Mi a különbség a rozs kenyér és a rozsos kenyér között?
Például, ugye ez is a 16-17-ben változott a sütőipari előírásunk, és hát nem mindegy, hogy hány százalékban tartalmazza a rozslisztet, nyilván minél magasabban, elő van írva pontosan a százalékos érték, a magasabb a rozs, amikor alacsonyabb, akkor az csak rózsos. És például pont jött egy olyan, aztán talán fogyasztói megkeresés is volt, meg a kereskedelmi láncok kérték tőlünk, hogy ne csak a kenyérre mondjuk ezt ki, hanem a pékárúkra is, a teljes kiörlésűt, a rost, a rózsosat, úgyhogy most lesz egy módosítása az élelmiszerkönyvnek a sütőipari részben, ahol már nem csak magára a kenyérre, hanem a pékárúkra is lesz egy ilyen. És mindig igyekszünk a tudatosságot is növelni vele, meg a minőséget is. Most például pont ebben a változtatásban a beiglinek is lesz egy módosítása, és a beiglinek a töltelék arányát emeljük. Tehát ha valaki beiglinek akarja hívni a terméket, akkor a magasabb töltelék aránynak
abba jó sok már kell, hogy finom legyen.
Igen, és szeretnénk, a magasabb lehet, mint amit előírunk, de növekedik az is egy 5% ponttal, mert bízunk benne, hogy a fogyasztók is azt keresik.
Például a következő kérdés, mit nevezünk gyümölcsszörpnek?
Igen,
mindegyikre olyan tudja a választ egyébként ezekre?
Nyilván nem tudom
nem akarom
mindegyiket.
Kínos helyzetbe hozni, de ezek szerint, ezek gondolom ezek a kérdések vannak itt rögtön a mit eszünknél, amelyek a legfontosabbak.
Igen, de például pont a gyümölcsöknél, a szörpöknél is lesz most változás, abban is van módosítás, de a gyümölcsleveknél is ugye a nektár, a gyümölcslé, a gyümölcsital, az mind más százalékban tartalmazza a gyümölcsöket, úgyhogy egyszer érdemes végig böngészni, hogy melyik százalék, melyik elnevezés mihez kapcsolódik. De most a szörpünk az pont fog változni.
Hát itt a következő kérdés, amiről már beszéltünk, hogy mennyi hús van a vésliben. Ezek tényleg akkor ez azt jelenti, hogy ezt érdemes bárkinek akár egy vásárlás előtt
Igen.
is, vagy így húsvét előtt megnézni az oldalt is, és mindenki találhat rajta olyan információt, amit érdekesnek találhat.
Nagyon sok olyasmi van.
Magyarélelmiszerkönyv.hu, tehát ezt írtam be itt most a keresőben a telefonon.
Amiről azt gondoljuk, hogy persze tudjuk, triviális, hogy ne, és nem feltétlenül. Tehát, hogy egyszer érdemes elolvasni, igyekszünk mi is rendszeresen frissíteni, meg igyekszünk úgy leírni, ami érdekes lehet. Azt hiszem, ha jól emlékszem, van egy kapcsolatok rész is benne.
Igen,
tehát amikor kérdés is érkezik, és akkor arra is próbálunk minél hamarabb válaszolni.
Na most becsuktam, hogy ismét önre koncentrálhassak. Említette ezt a 91 néhány éves férfit, szakembert, ugye, hogyha ott dolgozott már annak idején, az talán mém volt, talán mezőgazdasági és élelmiszerű.
Igen,
úgy
pontosan.
Hívták abban az időben a minisztériumot. Na most, hogyha valaki 91 néhány éves, akkor azt szokták mondani, hogy az már nem is ugyanazt eszi most, mint mondjuk 50 évvel, vagy 60 évvel ezelőtt, vagy 90 éves, 80 évvel ezelőtt, amit neki a nagymamája akkor csinált, mert akkor más volt a levegő, mások voltak a körülmények, más volt a föld maga, a technika, szóval lehet olyan szabványokat mondani, hogy na akkor egy kiló alma, na most az egy kiló szabolcsi alma 80 évvel ezelőtt más ízű volt, másként termesztették. Szóval erre mit lehet mondani?
Igen, folyamatosan változnak a körülmények, a lehetőségek, a technológiák. Én azért bízom benne, hogy ugye menet közben, ahogy változik, úgy változik az ízlésünk is vele, de nem kell ehhez 97 évesnek lenni, mint a nyugalmazott főosztályvezető úr, hanem nekem is van olyan, ami, ahogy gyerekkoromban erre a csokira nem így emlékeztem vissza.
Más volt a paradicsomnak az íze például, ilyeneket szoktam hallani, vannak a cseresznyének az íze. Gondolom, ön is hall ilyeneket.
Persze, van ilyenek, de rengetegféle fajtánk van, amit tudunk termeszteni, és nem csak a környezet, a levegő, a talaj változik, azért a lehetőségek is. Ugye vannak különböző növényvédőszerek, amiket alkalmazni szoktunk, és ott is például egy csomó hatóanyagot már kivont az Unió, és teljesen mások a lehetőségek, tehát tényleg nagyon-nagyon változékony minden. Ugyanakkor az is egy nagyon jó változási irány, hogy rengetegféle termékben egyre több az innováció is. Ha esetleg ön is szétnéz boltban egy klasszik termék, most nem mondok gyártót, de Túró Rúd, abból is rengetegféle ízesítésű és fajta kerül már elő, vagy akár a gyümölcslevekből is nagyon sokféle íz jön be. Ebben viszont érdekes, hogy mi hogy állunk hozzá, mi magyarok annyira nem vagyunk nyitottak. Kipróbálunk nagyon sok mindent, de nagyon sokszor visszatérünk az eredetihez. Például volt a növényi alapú élelmiszereknek egy felemelkedése, hogy ne a hústartalmú dolgokat vegyük, hanem ami növényi helyettesítő. És pont a héten volt a Hússzövetségnek a húsvéti sajtótájékoztatója, és különböző tudományos eredményeket mutattak be, és igenis szeretjük a húst, és azt tesszük, és visszatérünk hozzá. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy a körülmények ugyan változnak, de vannak igények, amik megmaradnak, viszont más a kínálat teljesen.
Hogyha a minőségi élelmiszerekről beszélünk, akkor nagyon sok minden szóba kerülhet, például a hungarikumok. Ugye ez is egy védjegy, és mi magyarok úgy gondolhatjuk, hogy ami hungarikum, most akkor elmondok párat, itt felírtam, például tokai aszú, egri bikavér, pálinka, pik, herztéri szalámi, debreceni páros kolbász, mangalica, szegedi és kalocsai fűszerpaprika, szaloncukor, amit említett, gyulai és csabai kolbász, kamilla virágból készült mindenféle készítmény, akkor mi volt még itt, amit makói hagyma, libamáj, akácméz, pezsgő, unikum, vecsési savanyú kápuszta, dobostorta. Ez biztosíték arra, hogy akkor, hogyha hungarikum valami, akkor az kiváló minőség?
A hungarikum inkább a hagyomány és a kapcsolódás a gyökereinkhez. Nem feltétlenül minőségi leírást tartalmaz, de van olyan hungarikum, aminek megvan például az élelmiszerkönyvilába is. Az ön által említett szaloncukor is, kolbászban is van olyan, ami rögzítve van az élelmiszerkönyvben. Tehát nem feltétlenül minőséget, valamilyen minőséget természetesen, de inkább egyediséget és hozzánk kapcsolódást jelez ez a hungarikum dolog. És igen, ahogy ön is említette, aztán talán 2 hete jutottunk el odáig, hogy most már 100 hungarikumunk van. Ez egyik a vecsési savanyú káposzta volt, amit az utolsó ülésen elfogadott a bizottság, a másik pedig a tepertős pogácsa. A tepertős pogácsa is rögzítve van, hogy hogy néz ki különben, hogy mi lehet minőségi oldalról. De vannak olyan hungarikum termékek, amik élelmiszerkönyvben nem szerepelnek.
Akkor például a vecsési savanyú káposzta mellett mi volt az az indok, érv, ami mindenképpen a hungarikumok sorába emelte, mert ugye korábban kiemelkedő nemzeti érték volt a vecsési savanyú káposzta, és akkor most szintet lépett ezek szerint. Ha ezt most így ilyen grádicsokként számoljuk, vagy vesszük figyelembe.
Igen, van egy hungarikum törvényünk, ami meghatározza, hogy miből lehet hungarikum, és hát van egy ranglétre, amit végig kell járni. Ágazati értéktár, nemzeti értéktár, és úgy lehet vége hungarikum. Van olyan termék, ami is nem jut el a hungarikumig, hiszen annak mindenki által ismertnek kell lenni itthon, meg kell lennie a hazai eredetnek vagy gyökereknek, és mindenki számára ugyanezt kell, hogy jelentse. Például a vecsési káposzta azért azt hiszem, hogy fogalom. Az tényleg mindenkinek ugyanazt tudja jelenteni, és megvan hozzá azért a szabály, hogy az adott területen kerül előállításra valamilyen kötöttebb technológiával. A szaloncukor esetében is, most bocsánat, egy kicsit kitérek, ott is végigjártuk az egészet. Ugye ott például az volt az érdekes, hogy magának a szaloncukornak az eredete, az nem magyar. Azt el kell ismerni, hogy a 16-18. Században a kicsi fondant cukrok azok Franciaország felől, a faállítás pedig Németország felől érkezett, de abban a formában, ahogy mi ezt alkalmazzuk, hogy karácsonyhoz kapcsolódik, illetve ahogy rögzítve lett az élelmiszerkönyvben, meg van határozva, hogy milyen technológiával mártva lehet, vagy öntve, vagy milyen lehet a korpusza, a külső része, mekkora a súlya, hyogyan kell csomagolni, ott még a rojtos vége
az
is rögzítve.
Az nagyon kell, hogy rojtos legyen, az biztos.
Abszolút. Tehát ez például élelmiszerkönyvileg is szabályozva van nálunk, és ez nálunk van. Tehát ebből lett hungarikum, és így alakult ki. És ő is végigjárta szépen a ranglétrát, és volt ágazati érték, tehát volt nemzeti érték, és lett belőle hungarikum a végén.
Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban dr. Felkai Beáta Olga, helyettes államtitkár, a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság elnöke, és egy kis zene után majd azt fogom kérdezni, hogy hogy dolgozik a bizottság? Ott van előttük az asztalon valami, amit megvizsgálnak, vagy pedig azért más módszerek is vannak?
Zöldségleves főzünk, keverem, keverem, elsőnek a krumplit beteszem, beteszem, rakok bele zeller, levelet, levelet, petrezselyem zöldet, eleget, eleget. Veszek bele répa, karikat, karikat, 3 csipet borsót, legalább, legalább, döntök bele pár csepp, olajat, olajat, paprikából persze, pirosat, pirosat. Dobok bele hagymát, keveset, keveset, szórok bele sót, egy csipetet, csipetet, amekkora gép lesz, megeszem, megeszem, friss kenyére hűtet, szeretem, szeretem.
Elkészült a finom ebéd, remek volt ez a zene. Vendégem a stúdióban dr. Felkai Beáta Olga, helyettes államtitkár, a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság elnöke. Hogy dolgoznak, mint hivatal? Ott van előttük az asztalon valami, és akkor nézegetik, akkor ez jó lesz, meg is kóstolják, vagy azért ott másféle módszerek vannak?
Nem, nem, ez abszolút technológiai kérdés. Az élelmiszerkönyvnek van egy nagy bizottsága, jogszabály határozza meg azt, hogy ez 15 tagból áll, és az összetételét is, 6 tag például az iparból érkezik ebbe a bizottságba, van a mi minisztériumunk, van a fogyasztókért felelős minisztérium, az egészségügyért felelős, van fogyasztóvédelmi szervezet, hatóság, illetve pont amiatt, mert technológiai újdonságok is előfordulhatnak, mi a tudományvilágából is egyetemi kollégákat is szoktunk meghívni a nagybizottságban. A nagybizottsághoz tartozik a szakbizottságok, ezek, amik a különböző témakörökre reflektálnak. Jelen pillanatban 8 szakbizottságunk van. A hús és halra van külön, a tejtermék, tej és tejtermékre, a sütőiparra, az édesség és kávé, tehát különböző kategóriákra megvannak külön a bizottságaink, ők szintén 15-15 taggal működnek, ahogy a nagybizottság, és ott folyik a tényleges érdemi szakmai munka. Ott ugye ott is 6-6 szereplő, ipari szereplő van benne. Nagyon nehéz megtalálni azokat a szakembereket, akik tudnak nekünk ebben segíteni, hiszen ők nem a saját cégüket képviselik, hanem az adott ágazatot képviselik. Éppen ezért a különböző szakmai szervezeteket szoktuk megkérni, hogy delegáljanak nekünk ipari szereplőket, hiszen ők tudják, hogy ki és hogy tud ebben együttműködni.
Szóval akkor az egy ilyen valóban bürokratikus, külsőnek bonyolultnak tűnő munka. Akkor én azt kérdezem, hogy ezt, amikor mondjuk becsukta maga mögött az ajtót, és kijött a bizottság ülésről, akkor nem tudom, másnap, egy hét múlva van-e hatása, tehát gyakorlatban lát-e, mennyi idő alatt fut át valami, ami önök előtt megfordul?
Nagyon hosszú. Igen, egy-egy ilyen bizottsági ciklus 5 évre szól. Amikor elkezdünk egy 5 éves ciklus, tavaly kezdődött a jelenleg futó 5 év, akkor minden szakbizottság leteszi a munkatervét, amin benne van, hogy ebben az 5 évben ő mivel szeretne foglalkozni. Ezt mi közzé is tesszük, tehát hogy ez mindenki számára látható. És amikor ők megrágják, technológiailag leírják, akkor a jogászaink jogszabályilag átfordítják, akkor kerül az általam vezetett nagybizottság elé. Mi azt nézzük meg, hogy globálisan milyen hatása lesz a fogyasztókra, milyen hatása lesz az iparra. Ha ez a döntés megszületik, ahogy említettem, el kell küldenünk az Unióba jóváhagyásra, notifikációra, és utána van a jogalkotás. Ekkor ki is tesszük társadalmasításra, és mostanában nagyon azt tapasztaljuk, hogy van érdeklődés, csak nagyon sok a szenzációhajhász cím. Például a múltkor azt láttam, hogy a kedvenc termékünk el fog tűnni a boltok polcairól. Ilyetten rákattintottam, hogy mi fog eltűnni. Semmi, csak a trapista sajszabályozáson kijött, és most már nem mindent lehet trapistának hívni, a többit másnak. Vagy nem lesz tej a boltokban. És hát a tejalapú italoknak határoztuk meg a fogalmát, meg a tejfölt pontosítottuk. A cikkek mindig korrektek, de olyan címek.
Hát az, hogy nem lesz tej a boltokban, ez rémhírterjesztés.
Ijesztő szokott lenni, veszük. Igen. Hogy eltűnt a magyarok kedvenc tésztája a boltok polcaira, mondom, úristen, mi történt? Hát semmi, csak bevezettük a friss tojásos fogalmat, és ez egy újként fog jelentkezni, de aki azt nem érje, máshogy fogja hívni. Tehát van érdeklődés, van társadalmasítás, és utána jelenik meg. Mindig adunk egy átmeneti időt, hiszen ez új csomagolóanyag kell, új elnevezés, ha valaki alkalmazkodik hozzá, de mivel az iparral és a hatósággal együtt dolgozzuk, ez már nem szokott gondot okozni.
Tehát a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság védi az érdekeket, és amiről ott szó van, előbb-utóbb majd megjelenik a hétköznapi életben, és ez biztos, hogy hasznunkra lesz, ugye? Nagyjából, ha így foglalom össze, akkor ez így helytálló.
Abszolút. Vagy a hagyományos termékeket védjük, vagy pedig egy minőségi eltérés felé megyünk. Most, bocsánat, egy utolsó példa. Például a kecskesajt esetében az ipar kérte, hogy csak azt lehessen ennek hívni, ami 100%-ban kecsketejet tartalmaz, az alacsonyabbat nem. Tehát abszolút ők igényeltek egy minőségi előrelépést. És mi ezt tudtuk támogatni természetesen.
Kedves hallgatóink, 50 éves a Magyar Élelmiszerkönyv. Ebből az alkalomból beszélgettünk itt a stúdióban dr. Felkai Beáta Olga helyettes államtitkárral, a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság elnökével. Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy hasznos tanácsokat tudtunk adni, akár most húsvét előtt is, vagy bármikorra azoknak, akik egészséges élelmiszert szeretnének az asztalra letenni otthon. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, most Werner Eszter és Biksa Levente nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra.
Elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral 1 hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!